Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti Isten tiszteletünk kezdetén a 234. dicséretünket énekeljük. A 234. dicséretünket énekeljük el mind a négy versével. A református énekeskönyvünk száma ez. A 234. énekünk így kezdődik, jár, kérjük Isten áldott szent lelkét. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, a 19. Zsoltárból hallgassuk meg Isten igéjét. A 19. Zsoltár így hangzik. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet. Éj, éjnek ad jelentést. Nincs szó, nincs beszéd, hang nem hallható. Szózatuk mégis kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetne hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosabb. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok. Aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, helyünkön maradva is imádkozzunk. Dicsőítünk téged, örökkévaló Urunk, Jézus Krisztus. Te vagy a mi megváltónk, és valljuk, hogy nincs más üdvözítő rajtad kívül. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg bennünket ezen az estén, igéden keresztül, mely tökéletes, változhatatlan, amely telve van bölcsességeddel, mely hordozza a te erődet. Kérünk téged, hogy szóld hozzánk az életnek beszédét, szolgádon keresztül. Kérünk téged arra, hogy a mi szívünkben pedig támasz hitet, s add, hogy ne hallgassuk hiába a te beszédedet. Hadd változzon az életünk téged dicsőítő életté. Hadd legyen egész Isten tiszteletünk középpontjában hát a te neved, a te dicsőséges személyed. Kérünk, áldj meg bennünket nagy nevedért. Amen. Ma esti szolgálatot Kübler János testvérünk végzi közöttünk, baptista lelkipásztor. Várjuk Isten igéjének tanítását.
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjéből olvasok egy szakaszt több helyről, a Királyok második könyvéből, a 22. és a 23. fejezetből. Először a 22. fejezet első két versét, a Királyok második könyvéből, a 22. fejezet első két verse így hangzik. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jedidá volt, Adájá leánya, Bokatból. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. A következő rész, amit elolvasok, a 8. verstől kezdődő szakasz. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz, ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában is. Odaadta Hilkiá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta. Szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úrházánál levő munkások felügyelőjének. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkiá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ezek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. A következő szakasz a 23. fejezet első 6 verse. A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úrházába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja nagyja. és felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az úr színe előtt, arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Ezután megparancsolta a király Hilkiá főpapnak, a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az úr templomából minden olyan felszerelést, amely Baálnak, Ásérának és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül a Kidró mezején is, a Hamut Bételbe vitette. Eltávolította a báványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozóhalmokon töménezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik a Baálnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének töméneztek. Kivitette az úrházában levő Asérás szobrot is Jeruzsálemen kívülre, a Kidrom völgybe, és elégette a Kidrom völgyben, porrá zúzatta, porát pedig a köznép temető helyére szóratta. Eddig olvastuk Isten igéjét, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk a Te igédért. Köszönjük, hogy ma is megtörténhet, és megtörténik az a csoda, hogy Te szólsz hozzánk, hogy kijelented a Te akaratodat. Kérünk Téged segíts, hogy semmi ne vonja el a mi figyelmünket, hogy a Te üzenetedre, a személyesen nekünk szóló gondolataidra figyelni tudjunk. Segíts, hogy semmi ne nyomja el a Te hangodat, a Te ígédet a mi szívünkben, és azért is imádkozunk, hogy az ige, amit tőled megtanulunk, amit a szívünkbe írsz, az megvalósuljon, hogy a mindennapi életünk során a Te igéd vezessen minket. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A történelem során többször előfordult, hogy a választott nép, Isten népe erkölcsi mélypontra jutott. Amiről olvastunk a Szentírásban, az is egy olyan időszak, amit megelőzött egy olyan mértékű romlás, ami szinte hihetetlen és elképzelhetetlen volt. Gyakorlatilag a templomba bekerültek a bálványok, a termékenység, imádatnak a bálványai és a többiek. Hihetetlen, hogy milyen mélypontra jutott Isten népe, lelki értelemben véve, erkölcsi értelemben véve, tulajdonképpen röviden azt mondhatnánk, hogy elzüllöttek. Sajnos minden korszakban, a történelemben fenyegette az a veszély Isten népét, hogy elidegenedjen Istentől. A bűnnek ez a lényege, elmenni otthonról, ahogy a tékozló fiú történetében olvassuk, amikor már nem tekinté az apa szava, illetve a hittel kapcsolatban, amikor már nem tekinté Isten szava, amikor nem az a döntő, hogy Isten mit mond, hogy Istennek mi a véleménye, hogy mi van az igében, hanem emberi szempontok, sőt gonosz szempontok határozzák meg a választott népnek a gondolatait, szemléletét és cselekedeteit. Azt olvastuk Isten igében, hogy megtalálták a törvénykönyvet. Megtalálták az Isten igéjét. Van arra példa, amikor keresünk valamit, mert hiányzik. Ha elveszítjük a kulcsot, vagy eltesszük valahova, szeretnénk kimenni a lakásból, és nem tudunk kimenni, mert be van zárva, akkor céltudatosan keressük a kulcsot, hogy ki tudjunk jutni. De olyan is előfordult már velünk, hogy megtaláltunk valamit, amit nem is kerestünk. Lehet, hogy már régen elfelejtettük, nem is tudtuk, hogy létezik, hogy megvan, már nem számoltunk vele, mégis megtaláltuk. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten figyeli az embereket. A 14. Zsoltárban olvassuk ezt az igét, hogy az Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Ő is keres minket. Amikor az Úr Jézus Krisztus megfogalmazta küldetésének a lényegét, ő is azt mondta, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Isten részéről tehát természetes ez a keresés. Másrészt azt olvassuk, hogy Jósiás király kereste Istent, kereste Isten akaratát. Nem sok királyról olvassuk azt, amit vele kapcsolatban megjegyez az Isten igéje, hogy azt tette, amit Isten jónak látott, ami Isten előtt kedves volt. Ott volt a szívében, ott volt a lelkében az a vágy, hogy keresse Istent. Fontos volt neki az Isten közelsége is. A csoda ekkor történt meg, amikor észrevette, meglátta, hogy őt is keresi Isten, őket is keresi a Jóisten, az egész népet. És egy nagy ajándék volt nekik ebben a megújulásban, ebben a csodálatos egymásra találásban, ahogy újra szövetséget kötöttek az örökkévaló Istennel, egy nagy ajándék volt a törvénykönyv, az Isten igéje. Nagyon sok úgynevezett megújulási mozgalomról, reformációról és reformációhoz hasonló megmozdulásról, megújulásról, felfrissülésről tudunk a történelemben. És végig követhető az, hogy milyen fontos szerepe volt az Isten igéjének. Amikor újra rácsodálkoztak, vagy lehet, hogy először rácsodálkoztak az istenfélő emberek arra, hogy Isten kijelentette önmagát, kijelentette az akaratát, hogy meghatározott üzenete van az embernek. Mérhetetlenül nagy ajándéknak, és nagy csodának tartom azt, hogy ma is azzal a meggyőződéssel lehetünk itt, vagy ha otthon kinyitjuk a Bibliát, azzal a meggyőződéssel olvashatjuk, hogy szól hozzánk az Isten. Hogy megérint minket az ige, hogy átformál, hogy tanít, hogy ha kell, akkor figyelmeztet, ha kell, akkor bűnbánatra késztet, megmutatja a céljainkat, segít átrendezni a fontossági sorrendünket, az értékrendünket, hatalmas erő van az Isten igéjében. Pál apostol, amikor megfogalmazta, hogy ő hogy szeretne és hogy akar prédikálni, mit szeretne mondani, akkor azt mondta, hogy én nem okoskodni akarok. Én nem csupán szép emberi gondolatokat akarok megfogalmazni. A szónak ebben az értelmében nem csupán szónokolni akarok, hanem azt szeretném, és azt akarom. Ez a célom, hogy amikor az Isten igéje megszólal, abban a lélek meggyőző ereje legyen. Péter apostolról olvassuk, hogy elmondta az Úr Jézus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról szóló jó hírt az első pünköstkor. És azt olvassuk, hogy az volt a reakciója a hallgatóknak, azt olvassuk a Bibliában, hogy mintha szíven találták volna őket. Megérintette őket, elgondolkodtatta őket. És azt kérdezték, hogy akkor most mit tegyünk? Kérdés ébredt bennük akkor, amikor az Isten igéjével szembesültek, amikor megértették, hogy az Isten szól hozzájuk. Isten igéjének ilyen eredménye, ilyen hatása van. Megmutatja a valóságos helyzetünket, lelkiállapotunkat. Vannak olyan emberek, akik nem szeretnek orvoshoz menni, én is ismerek ilyeneket. Mert azt mondják, ha elmegyek, és engem megvizsgálnak, vagy megröntgeneznek, vagy ultrahanggal megvizsgálnak, akkor biztos, hogy találnak valamit. Ezért nem megyek el. De azt is tudjuk, hogy ez egy nagyon veszélyes gondolat, vagy veszélyes játék idézőjelbe téve, mert lehet, hogy még időben lehetne segíteni, de nem mernek szembesülni azzal, hogy lehet, hogy tényleg van valami. Az Isten igéjének van egy ilyen hatás, hogy amikor megszólít minket Isten, amikor olvassuk vagy halljuk az igét, akkor átvilágít. És megláthatjuk, hogy milyennek lát Isten minket. És lehet, hogy ennek a következménye az lesz, hogy sírva fakadunk, könnyekre fakadunk. Azt olvassuk Jósiásról, hogy zsák ruhát öltött, kifejezte ezzel a szomorúságát, a bűnbánatát. Bántotta, hogy idáig jutott ez a nép, az Isten népe, a választott nép, hogy bálványimádók lettek, hogy bálványszobrok voltak a templomban. Nagyon elkeserítő volt számára, és ő is magába szállt. Pedig tudjuk róla, hogy ő kereste Istent, de mégis ő maga is vállalta ezt a tükörbenézést. Hasonló az Isten igéje a tükörhöz, amikor beletekintünk, megláthatjuk benne magunkat is valóságosan. Ahhoz, hogy a reformáció, a megújulás megtörténhessen, hogy tudjuk, hogy merre kell menni, vagy hova kell menni, ahhoz tudnunk kell, hogy hol vagyunk. Tudnunk kell, hogy milyen helyzetben vagyunk. Cseri Kálmán testvérünknek az egyik igehirdetésében olvastam, hogy egyszer valaki megállt mellette autóval, jöttek és megálltak mellette, és kérdezték tőle ott Pasaréten, hogy hát merre van a Balatoni út. És akkor elkezdte keresni a térképen, hogy hát Pasaréten éppen hol vannak, hogy lehetne elindulni, és akkor szólt neki az illető autós, hogy hát itt nem az érdekli, hogy most hol vannak, hanem hogy hol a Balatoni út. Akkor megmutatta neki, hol a Balatoni út, nézegette egy darabig a térképet, az utazó, és akkor utána csak megkérdezte, hogy de hogy lehet oda jutni? És akkor csak el kellett jutni addig a megállapításig, hogy éppen most, akkor hol tartózkodnak. Lehet, hogy könnyek lesznek a vége is, és bűnbánat, de érdemes vállalni, hogy Isten megmutassa azt, hogy most hol vagyok, most milyen helyzetben vagyok, hogy most milyen a lelkem, hogy mostanában milyen gondolataim vannak, hogy mostanában mi a fontos nekem, milyen céljaim vannak. Érdemes vállalni. Megmutatja az ige azt is, hogy hova jutunk az engedetlenség útján. A próféták, az ószövetségi prófétáknak nagyon sokszor ez a szomorú hivatás vagy küldetés jutott osztályrészül, hogy elmondták, el kellett mondaniuk a népnek, és még akkor is, hogyha senki nem hallgatott rájuk, a feladatuk, a kötelességük, az Istentől kapott hivatásuk akkor is ez volt, hogy mondjátok el, hogyha így folytatja ez a nép, ha nem vállalja a tükörbenézést, ha nem vállalja azt, hogy megtudják, hogy hol vannak, akkor a veszedelembe rohannak. Kilátástalan a helyzetük. Az Isten igéje segít nekünk abban is, hogy meglássuk, hogy a hitetlenség, vagy a képmutatás, vagy a bűn hova vezet, mi a célja. Tegnap hallgattunk egy előadást a New Age-ről és a mai hatásairól, a mai magyar hatásairól is. És az egyik fő tanulság, amit hallottunk, az volt, hogy az egyik óriási veszélye az istentelenségnek, a hitetlenségnek, a csúsztatásnak, a képmutatásnak az, hogy rózsaszínben mutatja a jövőt. Tehát szép jövőt kínál, így csalogatja be az embereket, de nem tudják, akik elindulnak ezen az úton, hogy hova vezet. Isten igéje egyenes és becsületes, és elmondja, hogy ha elfogadod az isteni ajándékot, akkor célba jutsz, kiteljesedik az életed, Istennel újra élő kapcsolatba kerülhetsz. Ha a magad esze után mész, ha elveted az isteni ajándékot, a kegyelmet, akkor annak a vége a pokol. És sokan nem szeretik ezt hallani, és nem szeretik elmondani, megfogalmazni sem, akkor is ez az igazság. Egyenesen és becsületesen elmondja Isten igéje a jövőt, a célt. Ha Isten igéje átvilágít minket, akkor nagy takarításra késztet. Ha bemegyünk egy olyan szobába, ahol éppen sötét van, és nem látunk semmit, akkor az az első dolgunk természetes módon, nem kell ezt még tanítani se nekünk, hanem természetes viselkedési mód ilyenkor az, hogy megkeressük a villanykapcsolót, mert látni szeretnénk. És nyilván, hogyha még sötét van, akkor nem tudjuk pontosan, hogy milyen helyzetben vagyunk, vagy milyen környezetben vagyunk, hogy tisztaság van, vagy kosz van, vagy rend van, vagy rendetlenség van, nincs rálátásunk. Abban a pillanatban, amikor felgyullad a fény, a világosság, akkor tudjuk, hogy esetleg most egy nagy takarítás következik, mondjuk, ha régen voltunk egy víkendházban, vagy valahol, hétvégi házban. Jósiás így járt. Az Isten igéje világosságot gyújtott a lelkében, a szívében, és rájött arra, hogy itt nagy takarítást kell csinálni. Nincs mese. És kidobatta a bálványszobrokat, elzavarta a bálványpapokat. Őszintén és egyenesen szövetséget kötött az Istennel, és azt olvassuk, hogy az egész nép ráhangolódott, és ez is egy fontos üzenete az Isten igéjének, hogy ha valaki vállalja, hogy előjárjon, hogy élen járjon, hogy őszintén keresi az Istent, hogy őszintén vállalja a tükörbenézést, vagy azt, hogy körülnéz a világosban, akkor azt is vállalja, hogy rendet csinál. Lehet, hogy el kell menni valakihez bocsánatot kérni. És ez nem könnyű dolog, aki már próbálta, azt tudja megalázkodni, belátni, hogy bűnt követtem el, hogy tévedtem, hogy hazudtam, vagy haragudtam, vagy rossz indulatú voltam. Ezt megfogalmazni mások előtt, nyíltan bevallani és Isten előtt, ez nem egyszerű dolog. És harc van bennünk, lelki harc van bennünk, amikor egy ilyen útra elindulunk, hogy fölemeljük a telefont, hogy megbeszéljük valakivel. Nincs más út. Ha elkerüljük, ha kikerüljük a nagy takarítást, akkor benne maradunk a szemétben, benne maradunk a mocsokban, és a lelki életben, a szellemi életünkben, a hit életünkben ez ugyanígy történik, és ugyanígy működik. Amikor Isten igéje leleplez minket, megmutatja a rendezni való dolgokat, akkor azt is tudnunk kell, hogy a megújulásnak, a rendcsinálásnak ára van. Szeretnék egy részt felolvasni az Úr Jézus szavaiból, Máté evangélium a 10. fejezetéből a 34. és 35. verset. Az Úr Jézus mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a mennyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Ha vállalod a nagy takarítást, ha vállaljuk a nagy takarítást, akkor konfliktusokba kerülhetünk. Lehet, hogy nem fogják megérteni, lehet, hogy nem fogják megérteni a közvetlen családtagjaink sem. Lehet, hogy az egyházban vagy a gyülekezetben nem értik, értetlenkedő emberekkel fogunk találkozni. nem beszélve a társadalomról. Nem biztos, hogy megértik. Lehet, hogy ellenségesen viszonyulnak hozzánk. Természetesen az Úr Jézus nem azt mondja, hogy provokáljunk, hogy mi keressük az ellenségeskedést. Az Úr Jézus arra biztat, hogy vállaljuk őt. Vállaljuk az Isten igéjének a megvalósítását. És ha kell, akkor vállaljuk fel azt, hogy kiközösítenek, vagy lenéznek, vagy megvetnek minket. A megtérésnek, a megújulásnak, a reformációnak az ára, ahogy az előbb említettem, a nagy takarítás is, ami azért lehet nagyon komoly ára, mert lehet, hogy másoknak értékes az, ami számunkra értéktelenné vált, és elvetendőnek tűnt. Gedeonról olvassuk a Bírák könyvében, a 6. fejezetben, hogy édesapjának a bálvány szobrát, a bálvány oltárát kellett lerombolnia. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Végy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. Olvassuk Isten igében, hogy nappal nem ismerte megtenni, de éjszaka megtette. Vállalta. Vállalta ezt az árt, hogy ami lehet, hogy másnak értékes és fontos és hozzátartozik az életéhez, felszámolja az Isten ügyért. Amint előre haladunk a történelemben, a Szentírás szerint, ahogy haladunk a végidők felé, egyre kevésbé fogják megérteni a keresztényeket. Amellett, hogy nyilván a krisztusi értékeket sok helyen elismerik és elfogadják, de a Krisztushoz való ragaszkodást azt egyre kevésbé fogják megérteni. A nyáron találkoztam egy nagynénémmel, akinek az egyik fia lelkész. És külföldön történt ez a dolog. Eljött a lelkészhez, a lelkipásztorhoz egy fiatal ember, és ő elmondta, hogy ő keresztény, és szeretne ahhoz a gyülekezethez, ahhoz a közösséghez tartozni. Megkérdezte, hogy ennek milyen formája van, milyen módon lehetséges csatlakozni, és nyilván elkezdtek beszélgetni arról, hogy hogyan gondolkodik, hogyan találkozott az élő Istennel, mit jelent számára a Szentírás, hogyan gondolja megvalósítani a mindennapi életben az Úr Jézus Krisztus követését. És kiderült, hogy ez a fiatal ember homoszexuális. És azt mondta neki a lelkipásztor, hogy természetesen, hogyha megtér, hogyha rendezi az életét, a bűneit, akkor csatlakozhat a gyülekezethez. Tehát nincs semmi akadálya. Megtérésre van szüksége és megtisztulásra. Ez a fiatal ember a sajtóhoz fordult, és országos tévécsatornák és sajtóorgánumok foglalkoztak a lelkésszel, hogy tarthatatlan a mai Nyugat-Európában az, hogy ilyen intoleráns valaki, hogy ennyire félre érti az idők szavát, gyakorlatilag meghurcolták, és a mai napig hívogatják, most már megpróbál valahogy kibújni az ilyen meghívások elől, mert szinte zaklatják az újságírók, a sajtónak a képviselői. Sokan nem értik meg, hogy miért mondjuk azt, hogy Krisztus az egyetlen út, nem az egy a sok közül. Sokan nem értik meg, hogy miért olyan fontos nekünk az Úr Jézus Krisztus tanítása, szava. Mikor más bölcsesség is van, nagyon sok értelmes gondolat és bölcsesség elhangzik a világban. De nem krisztusi tartalmú, nem krisztusi forrás. Számolnunk kell ezzel, és vállalnunk kell annak takarítást a magunk szívében, értékrendjében is, ha kell a családi életünkben is, ha kell a közösségünkben. Tudjuk, hogy a reformáció előtt tragikus volt a helyzet, akár a tanítások tekintetében, akár az életszentség tekintetében, és nem ítélkezve akarok erről beszélni, mert hasonlóan kísérthető ember vagyok én is, és hasonlóan kísérthető emberek vagyunk mi is. Nem vagyunk jobbak a szónak abszolút értelmében. Krisztusban kaphatunk jóságot, megtisztulást, megváltást, de ugyanúgy küszködünk a kísértésekkel. Ugyanúgy küzdünk az értékrend vagy a tanítás kérdéseivel, a mai mozgalmakkal. És szükség van arra az egyenes ígére ma is, amit az Úr Jézus mondott és tanított. Az Úr Jézus Krisztus műve nagyszerű volt. És én tudom, hogy a ti lelketeket, a ti életeteket is beragyogja az Úr Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának a nagyszerűsége. És ez egy mérhetetlenül nagy ajándék a Krisztus követőinek, hogy minden nap ezzel ébredhetünk, és minden nap ebben a tudatban élhetünk, és minden nap ezzel a tudattal mehetünk pihenni, hogy ilyen nagyszerű megváltónk van. Aki mindenható, mindenek fölött való, mindenütt jelen való, aki alapvetően jóindulatú, és azért vállalta azt, Isten formájában volt, ahogyan Pál megfogalmazza a Krisztus himnuszban, de nem tekintette zsákmánynak, ragadománynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá vált, és engedelmessé lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, és Isten felmagasztalta őt. Boldogok, akik minden nap gyönyörködnek Krisztus nagyszerűségében, egyetlenségében és kizárólagosságában. Nincs más út az Atyához, nincs más út az örök életre, a valódi békességre, amit így fogalmaz meg Pál, hogy minden értelmet meghalad az a békesség, az a nyugalom, az az Istentől kapott béke, ami a hálaadó lelkületből fakad, ami Isten válasza, Isten ajándéka a hálás imádkozó, igét szerető emberek életére. Az Úr Jézus vállalta az árat. Nagyon drága árat fizetett azért, hogy mi kegyelmet kapjunk. Jó, hogyha újra végig gondoljuk azt, mit jelent ártatlanul szenvedni, mit jelent ártatlanul meghalni. Az Isten fia, akiben nem volt bűn, nem volt a bűnnek az árnyéka, a gondolata sem, bár kísértései neki is voltak. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, azt írja Isten igéje, de nem esett bűnbe, nem vétkezett. És ez a megváltó, ez a Jézus Krisztus kifejezte a szeretetét irántunk, kinyilvánította. Én azt szeretném, hogyha felfedeznénk akár először, akár újra Krisztus nagyszerűségét, és az Úr Jézus Krisztus szenvedésének, halálának, feltámadásának a jelentőségét, és ha kell, vállaljuk az árát a reformációnak, az újjászületésnek, az átformálódásnak, és mindezt nem azért kérjük Istentől, hogy szeretnénk valamiféle emberi elismerést vagy népszerűséget kivívni magunknak, hanem az a legfontosabb célunk, hogy dicsőséget szerezzünk Istennek, aki örökbe fogadott minket, gyermekeit. Amen.
Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki vállaltad a mi bűneinket, és vállaltad azok büntetését is, és köszönjük néked, hogy így haltál meg a Golgota keresztjén. Magasztalunk téged, aki föltámadtál a halálból, mert az Atya föltámasztott téged, és Köszönjük, hogy élő Úr vagy, aki az egyetlen üdvözítő vagy ebben a világban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, mi magunk is, és add meg, hogy akik itt vagyunk, meg tudjuk ezt tenni. Senki más nem tudja ezt nekünk megadni. Egyetlen ember se, önmagunk se tudjuk magunkat arra rávenni, hogy rád bízzuk magunkat. Te vagy az, aki le tudsz bennünket győzni szereteteddel, és aki kegyelmeddel magad után tudsz bennünket vonni. Kérünk téged arra, hogy add meg, hogy a te gyermekeid lehessünk mindnyájan. Te légy az, aki az életünket, családjainkat, gyülekezeteinket reformálod, szüntelen alakítod a te akaratod szerint valóra. Úrunk, köszönjük, hogy te ezt a munkát elkezded és folytatod, és köszönjük néked azt, hogy nem fejezed be. Köszönjük néked azt, Úr Jézus Krisztus, hogy rád bízhatjuk most magunkat, és kérünk arra, hogy tarts meg az éjszakában is, készítsd el a holnapi napunkat, áld meg a holnapi istentiszteletünket is, és kérünk téged arra, hogy ne engedd hiába valóvá lenni a te igédet szívünkben, gyülekezeteinkben, közösségeinkben. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.
Amen.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket holnap a baptista templomba, vagy imaházba. Igét hirdet Cserháti Sándor, evangélikus lelkipásztor. Tehát holnap este, ha Isten éltet bennünket, akkor ott találkozhatunk újra. Reformáció heti záró alkalmunk október 31-én pénteken este 6 órakor lesz a Honvéd téri református templomban. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy némi kis teát készítettünk itt a kisteremben. Szabad egy picit megállni, és kicsit beszélgetni egymással, ha valakinek nem kell elrohannia, és szívesen megiszik egy teát, vagy szívesen beszélget valakivel, akkor ismerkedik valakivel, akkor itt most erre van lehetőség. Tehát nem kell elmennie, valakinek ideje van, érezze magát szeretettel látottnak közöttünk. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy jövő héten itt a mi gyülekezetünkben immár sokadik alkalommal lesz egy úgynevezett nyílt hét, aminek a programját már terjesztjük. Itt a kis asztalnál a kijárattól nekem balra, és a testvérek is, ha mennek ki, akkor balra, találhatnak ebből a meghívóból, és vihetnek. Ha valamelyik előadás a testvéreket érdekli, szeretettel látunk minden érdeklődött ezeken az esti rendezvényeken. Ez a jövő héten lesz, estéről estére lesz egy alkalom. Utána való héten pedig, tehát november második hetében pedig a honvédtéri templomban lesz evangelizációs hét, de ezt majd a Kereskényi Sándor nagy tisztelet úr majd részletesebben el fogja nekünk mondani. Az Úr legyen gyülekezetünknek, gyülekezeteinknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most a záró énekünket énekeljük, a 229. dicséretünket. A 229. dicséretünket énekeljük el mind a három versével. A 229. énekünk így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.